Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az Ötkarika mai adásában hallhatják a birkózó Lévai Tamást, aki nem akármilyen bravúrt hajtott végre az előző hétvégén. Két súlycsoporttal feljebb indult, és legyőzte az olimpiai ötödik helyezett Szőke Alexet. Megszólal Dancsházi Nagy Tamás, a világbajnok olimpiai ezüstérmes párbajtőr vívó Siklósi Gergely mestere. Kitérünk a téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválra. Lesz szó a kézilabda világbajnokságról és a párizsi olimpia előtt körvonalazódó sportdiplomáciai nehézségekről is. Tartsanak velünk! Több meglepetést is hozott a múlt hétvégén az évesök kötött, szabadfogású és női birkózó válogatott versenye a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián. A legnagyobb meglepetést a kötött fogásúak 82 kilós súlycsoportjában EB és VB bronzérmes Lévai Tamás szerezte, aki ezúttal két kategóriával feljebb a 97 kilóban mérlegelt, majd az első körben két várra fektette a súlycsoport legesélyesebb versenyzőjét, a VB ezüstérmes olimpiai ötödik helyezett Szőke Alexet. Kalapos Mihály készített interjút Lévai Tamással.
87 kilóra készültem, hogy abba fogok indulni. 82 kiló volt a versenysúlyom, akkor voltam egy olyan 86-87 kiló. Viszont, hogy én 87 kilóba indulhassak, azért föl kellett volna tornáznom magam egy 92-93 kilóra, hogy azért egy kicsit visszafogjak, és onnan azért jó erős legyek abban a súlycsoportban. És ez volt a terv, viszont annyira megindult a súlyom a több megnövelés alatt, a több kondicionális edzéssel, több evéssel, több táplálékkiegészítővel, hogy 95-96 kiló lettem. És akkor édesapámmal, meg a Honvéd vezetőségével elkezdtünk tanakodni, hogy mi legyen, mert most megcsinálhatjuk azt, hogy én nem visszafogyok, ugyanúgy 87 kilóra, és akkor megnézzük, hogy mi lesz. Vagy ha már ilyen sok a súlyom, 96 féllel mértem végül a versenyen, akkor megpróbálhatnánk a 97 kilót, hiszen ugye 87 kilóba három klasszis embert kell megverni, ahhoz, hogy a válogatottságot meg tudjam szerezni. 97 kilóban pedig a Szőke Alexet, ott egy klasszis birkózó van jelenleg az országban, és így legalább nem kell hadakoznom a Takács Istvánnal, mert ő is honvédok birkózó. A klub az teljes mértékben mögénk, mindkettőnk mögénk tud állni, és ugyanazt meg tudja adni mindkettőnk számára, mert azért nehéz, hogyha ketten vagyunk ugyanabból a klubból, most ezt mindenki tudja, hogy úgy azért nehéz a menedzsment. Ezért úgy döntöttük, hogy bevállaljuk ezt a 97 kilót, és úgy látszik, hogy az első lépés az jól sült el.
Igen, hát nem csak az nem szokás, hogy valaki két súlycsoporttal feljebb induljon, hanem az is nagyon nagy meglepetés volt, hogy rögtön sikerült is legyőzni a világbajnoki ezüstérmest, ráadásul nem is akárhogyan.
Igen, hálaiknek sikerült, jól jöttek össze azért a dolgok. Mit is tudnék ezzel kapcsolatban mondani? A taktika az bevált, most az, hogy tus győzelem lett a vége, ez azért egy kicsit a szerencsefaktor is, viszont a szerencsefaktor csak azt tudja kihasználni, aki ott van fejbe, és én úgy gondolom, hogy ez nekem egy nagy erősségem, hogy jó vagyok fejben, jól ott tudok lenni ezeken a szituációkban. De azt tudom mondani, hogy azért ez tényleg csak az első lépés, innentől kezdve ezt kéne tudni hozni minden versenyen, de ugye ez már egy másik lépés, és ez már azért egy nagyobb feladat.
Igen, hát sikerült most teljesen összekavarni, hogy úgy mondjam, a paklit, vagy a kártyát, hiszen azért Szőke Alex mégiscsak kivívott magának egy pozíciót, ráadásul olimpiai ötödik is, tehát hihette azt, hogy övé ez a súlycsoport, viszont ez csak az első válogató volt, lesz majd még. Van-e reális esély ezek után ezt a súlycsoportot erőltetni, illetve ebben kiharcolni akár az Európa-bajnoki, akár a világbajnoki indulást?
A verseny mutatói alapján mindenféleképpen van rá reális esély. Nagyon nehéz lesz, ezt mindenki tudja, de hát milyen ellen súlyom, azt mondom, hogy már úgy, ahogy megvan hozzá. Amivel én tudok operálni, az jelenleg még a gyorsaságom és az ügyességem ebben a súlycsoportban. Ugyanúgy, ahogy meglepett mindenkit, meglepte az Alexot is, az edzőket is, a birkozásban dolgozókat, hogy én 97 próba indulok, ugyanúgy meg fogja lepni ezt a nemzetközi mezőnyt is, szóval ugyanezt így ki akarom használni majd ott is, mert a következő válogatók azok már nemzetközi parondon lesznek, úgyhogy természetesen én úgy gondolom, hogy van reális esély erre.
Magyarán esze ágában sincs innentől kezdve 15 kilót lefogyni, ugye?
Nem, innentől kezdve, hogy mondja, eszem ágában sincs, és az a tervem, hogy én beerősödök ebbe a súlycsoportba.
Egyébként ez a válogató ugye teljes sikert hozott a Lévai családnak, mert hogy a másik két testvére is győzött.
Igen, az öcsém is és a bátyám is. Végre egy versenyt tudtunk indulni mind a hárman, és az még nagyobb öröm, hogy mind a hárman tudtunk nyerni, de én azt mondom, hogy ez csak a kezdet.
A két testvér közül melyiknek lehet egyébként vérmesebb reménye, mondjuk akár egy Európa-bajnokságra kijutás, világbajnokságra kijutás, illetve hát ott az éremszerzés?
Jelenleg a pátyámnak, ő azért oszlopos tagja a felnőtt válogatottnak.
Ő a Zoltán.
Nekem Zolika. Az öcsém Levente pedig jelenleg még junior. Hát ő azért inkább még a korosztályos versenyeken indul majd ebben az évben, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
A világ és Európa bajnoki bronzérmes kötött fogású birkózót Lévai Tamást hallották. Ötkarika. Siklósi Gergely a vancouveri világkupa győzelem után a párbajtörvívók Dohai Grand Prix-án is aranyérmet szerzett. A tapasztalatokról mesterét, Dancsházi Nagy Tamás szövetségi vezetőedzőt kérdeztük. Ötkarika. Mi minden kellett ez a mostani sikerhez?
Gyorsan egy közhelyre tudnék válaszolni, hogy sok munka, nyilván ennél azért szofisztikáltabb a kérdés. Megtalálni azokat a újra a Tokiói olimpia után azokat a hangsúlyokat, amire fektetni kell, és elválasztani azt, hogy mi fontos és mi nem fontos, és újra ritmusba állni, és abszolút kiélezni a szakmai felkészülést, illetve az egész koncepciót újraépíteni. Picit már másképpen, és úgy gondolom, hogy ez sikerült, hisz decemberben Vancouverbe is sikerült nyernünk, tehát talán megvan az a felkészülésnek azok az alap fundamentumai, amire a következő időszak során építhetünk.
A Dohai Grand Prix a világ legjobb párbajtőrözőjén gyűltek össze. Hogy indultak neki ennek a versenynek? Volt-e eredménybeli célkitűzés, mielőtt elutaztak?
Inkább magunkra figyeltünk, tehát Gergővel azt beszéltük meg, hogy inkább az asszókra figyelünk, a technikai végrehajtásra figyelünk, bizonyos dolgokra, hogy hogyan reagáljuk le bizonyos helyzeteket, bizonyos szituációkat, és ennek alapján mérkőzésről mérkőzésre próbáltuk felépíteni a versenynapot, és úgy láttam, vagy úgy gondolom, hogy ez sikerült, és azért azt el kell mondom, hogy a mi fegyverünkben nem nagyon van példa arra, hogy két egymást után lévő ilyen nagy viadalt meg tudjon nyerni az ember. Nyilván, amikor elutazik a versenyre egy versenyző, akkor az a célja, hogy megnyerje a versenyt, de természetesen vannak realitások is. Ezeket figyelembe véve utaztunk ki, és annak ellenére az kell, hogy mondjam, hogy ez a taktika is jól bejött, hogy mindig csak a következő feladatot próbáltuk a legjobb tudásunkhoz képest a legjobban teljesíteni, hát, illetve ő, én ebben segíteni.
Az asszok többsége sima lett, kivéve a nyolcad döntőt az ukrán Reizlin ellen.
Ő egy nagyon képzett taktikus vívó, eddig kétszer találkozott vele a Gergő, és sajnos kétszer vereséget szenvedtünk tőle. De most talán pont emiatt a felállás miatt, hogy tényleg nagyon átgondoltuk, és kielemeztük azt, hogy mi a jó megoldás az adott ellenféllel szemben, ez most sikerre vezetett. Azért hirtelen halál volt, tehát ez azt jelenti, hogy egy tussal vívtak a mérkőzés végén, amit szoktuk mondani, hogy ez lehet így is, úgy is lehet cseresznye is, megy is. Szerencsére most nekünk állt a szerencse felénk billent, de ahhoz kellett, hogy szerencsénk legyen egy nagyon jó taktikai elképzelés is, amit a Gergő pástra vitt, és nem tudta az ellenfelünk érvényesíteni azokat a technikai elemeit, amiben ő nagyon jó, úgyhogy ezt le tudtuk fogyasztani. Ugyanakkor ez egy nagyon kielezett küzdelmet hozott. Ennek eredményeképpen ez a taktika. Ezzel azt vártuk, hogy egy ilyen kielezett helyzet fog kikerekedni, és hát szerencsére a Gergő kihasználta a lehetőséget, és a győztes találatot ő vitte be.
Nagyon színes volt egyébként a paletta, nagyon sok távoli országból érkezett ellenféllel kellett Siklósi Gergelynek megküzdeni, volt egyiptomi, volt kolumbiai, aztán az elődöntőben japán, majd belga ellenfél, és ugye volt még egy lengyel rivális is az ukrán Reizlin mellett. Tehát tulajdonképpen ez mondjuk nagyon távol állt egy Európa bajnokságtól, de éppen talán ez a lényege, hogy párbajtörvívásban a világ szinte bármely pontjáról érkezhetnek kiemelkedő tudású versenyzők. Siklósi Gergely pedig ezen a napon egy 241-es mezőnyben bizonyult a legjobbnak.
Igen, gyakorlatilag tényleg mindenki itt volt, aki számított. Van ennél még nagyobb verseny is, amikor ilyen 300 fő körüli indulószám van, de az inkább már csak most idézőjelbe teszem, hogy az ilyen mezőny föltöltés. Tehát mennyiséghez ad, de talán az már az, amikor 300-an indulunk egy versenyen, az már minőségben nem jelent akkora lépést, mint mennyiségben. De a lényeg, hogy tényleg itt volt a krémje a vívásnak, gyakorlatilag tényleg mindenki itt volt, aki szeretne a párizsi olimpián bármilyen szerepet vállalni, vagy terve, vagy álma. úgyhogy tényleg egy nagyon tisztes mezőny volt, hogy mennyire sokszínű volt a mezőny, a belga versenyző egyébként kubai származású, nagyon jó ritmusérzékkel, nagyon jó fizikai adottságokkal rendelkező versenyző, úgyhogy tényleg fantasztikus élmény volt, nagyon örültünk neki. Gergőnek az eddigi pályafutásában ez volt az első Grand Prix győzelme, úgyhogy ez még egy ilyen kis mérföldkő az ő pályafutásában, a mi közös életünkben. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, hogy egy ilyen rangos versenyen első helyet tudtunk szerezni.
Dancsázi Nagy Tamást, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét, többek között Siklósi Gergely mesterét hallották. Javulhat annyit a magyar férfi kézilabda válogatott jövő márciusig, hogy kiharcolja helyét a párizsi olimpián, mondta az Inforádiónak a csapat irányító játékosa Hanu Szegon. A 8. helyen zárt VB szereplés után arról is beszélt, hogy fájlalja az aranyérmes dánok elleni kiütéses negyeddöntőbeli vereséget. A riporter Kalapos Mihály.
Összességében nézve egy elég hullámzó világbajnokságon vagyunk túl, hiszen voltak jobb meccseink, és voltak nagyon rossz meccseink. Kicsit csalódottak is vagyunk, kicsit boldogok is vagyunk, hogy sikerült elérni a célkitűzést, viszont ott a 8 között azt gondolom, hogy nem azt az arcunkat mutattuk, amit szerettük volna, és ezért kicsit csalódottak vagyunk.
Melyek voltak a mélypontok? Mire a legbüszkébb? Gondolom az Izland elleni győzelemre mindenképpen.
Az egy nagyon fontos lépés volt a céljaink eléréséhez, és azért voltak olyan meccsünk, akár a Korea ellen is, azt gondolom, hogy stabil teljesítményt nyújtottunk, ami úgymond kötelező volt. A brazilok ellen is sikerült nyernünk egy nagyon szoros csatában, és voltak azért mélypontok is, azt gondolom, hogy a legnagyobb mélypont talán az első mélypont az a Portugália után volt, amit egyáltalán nem úgy terveztünk, azt a mérkőzést nagyon rosszul sikerült lehozzunk, és hát a dánok ellen egy 17 gólos vereség azt gondolom, hogy magáért beszél.
Ugye egy világbajnoktól ki lehet kapni, csak talán itt a 17 gól az túlzó.
Igen, mi is úgy voltunk vele, hogy ez nem az, amit elvárunk magunktól, vagy elvár tőlünk bárki más. Ezt meg is beszéltük, hogy ezt mi nem csinálhatjuk így, és még egyszer ez nem fordulhat elő. Én nagyon sajnálom, hogy ez a mérkőzés így alakult, hiszen ha egy világbajnok ellen, ha így kezdünk, akkor ők tényleg átmennek rajtunk.
Egy válogatott, amely képes legyőzni Izlandot, az hogy kaphat ki Norvégiától 8 góllal?
Hát erre nagyon nehéz választ adni. Hogyha tudnánk erre a választ, akkor valószínű mi is okosabbak lennénk. Pont ez az a hullámzó teljesítmény, amiről beszéltünk, hogy nekünk az lenne a cél, hogy egy stabil teljesítményt tudjunk hozni, és tényleg ne az legyen, hogy annyi előnyt adunk egy csapatnak, vagy van egy olyan 5-10 perc, amikor tényleg elrendezzük a mérkőzés sorsát, és adunk ennyi előnyt egy csapatnak, az nem működik, hiszen olyan szintű csapatok ezek, és olyan gyors kézilabdát játszanak, akik ellen nem fér bele az, hogy 5-10 percig mi eladjunk minden labdát, és lerohanás gólokat kapjunk.
Egyiptom ellen pedig a 7. helyért egy kétszeri hosszabbításos mérkőzés következett, és a vége 36-35 lett oda, de itt mi hiányzott?
Adtunk az Egyiptomnak egy fél időt igazából, az első fél időt teljesen szinte oda ajándékoztuk nekik, nem úgy sikerült az első fél, de ahogy terveztük, nagyon sokat hibáztunk a kapus ellen, és ezért nem volt szorosabb az első fél idő. A másik fél időben viszont megmutatta a csapat a tartását, és örülök neki, hogy vissza tudtunk jönni, és döntetlenre tudtuk hozni a mérkőzést. A hosszabbításban viszont ilyen apró dolgokon múlott, egy kihagyott helyzet el tudja dönteni a hosszabbításban az egész mérkőzést.
Ugye megvan az alapcél, tehát a jövő márciusi olimpiai selejtező tornára kijutott a magyar válogatott, azt még nem tudjuk, hogy kikkel fog majd ott játszani, de lehet addig annyit fejlődni, hogy kijusson ez a csapat Párizsba?
Azt gondolom, hogy nem is a fejlődés, amit mondanék, vagyis hát mondhatni fejlődésnek is, hogy egy stabil kézilabdát tudjunk játszani, amiről eddig beszéltünk, hogyha mi stabilan tudjuk azt hozni, amit a jobb meccseken kézilabdáztunk, és meg lesz a megfelelő akarat is a tűz a pályán, akkor tudunk fejlődni, igen.
Hanu Szegon válogatott kézilabdázót hallották. 6 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők az Olaszországban rendezett téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon. A tanulságokról Fábián Lászlót, a MOP főtitkárát kérdeztük.
A Magyar Olimpiai Bizottság mindig ezeken az ifjúsági versenyeken azt tartja elsődleges célnak, hogy a sportolók találkozzanak egy multisport eseménnyel, tehát ne csak a saját társaikkal, csak a korcsolyázókkal, vagy csak a curlingesekkel, vagy a nyári események esetén csak az atlétákkal versenyezek együtt, hanem érezzék azt, hogy milyen egy olyan eseményen lenni, hogy több sportág, sok-sok sportág képviselője van jelen, és ebből kifolyólag milyen egy nagy magyar csapatnak a tagja lenni, nem a curling válogatottnak, az atléta válogatottnak, hanem a magyar csapatnak, és én úgy gondolom, hogy ezen van a hangsúly, a szakemberek is erre fektetik a legnagyobb figyelmet, de természetesen mindenki próbálja elérni a éppen adott lehetőségei szerint a legjobb eredményeit, és én azt kell észrevegyem, és meg kell állapítsam, hogy most a téli Iof alapján mind a két, nem is elvárás, de mind a két szempont az teljesült.
Mennyire vetíthet előre későbbi felnőtt sikereket, akár olimpiai szereplést, az, hogyha valaki egy-egy Iofon érmes lesz, akár aranyérmes, ugye most 6 arany, 1 ezüst, 1 bronz volt a mérleg.
Normál esetben ez egy nagyon jó ajánló levél. Természetesen ez még nem jelenti azt, hogy az a most sikeres, tehetséges fiatalok felnőtt korosztályban is befutnak. Sok olyan mai magyar sztár tudunk mondani, aki ezeken az eseményeken esetleg még nem villogott, nem ért el szép eredményeket. Mindenféleképpen azért fontos rájuk odafigyelni ezekre az eredményeket elérő sportolókra. Ebben egy kicsit van deficit, azt kell mondjam. Nagyon rossz a statisztika, hogy hány érmes, vagy jó helyezést, vagy jó idő eredményt, vagy jó teljesítményt mutató ifjúsági sportolónk végül aztán nem a felnőtt válogatottban indult el, hanem felnőtt korára abba is hagyta a sportot. Tehát én úgy gondolom, hogy a szakmának ezt a részt kell leszűrni ezekből az Iofokból, hogy mik azok a területek, ahol erősíteni kell, hogyan és miként tudjuk megtartani a sportolókat, pláne akik egy ilyen szintű eseményre eljutnak, hogy tudjuk megtartani, és hogy tudjuk az ő karrierjüket úgy építeni, hogy felnőtt korosztályban is számítsunk rájuk, illetve szép eredményeket éljenek el.
A Liu fivérek távozása körül, és mondhatjuk azt, hogy azóta is azért jó néhányan felvetették, hogy a téli olimpia, és úgy általában a téli sportágak helyzete nehezebbé vált itthon, mert a nagy eredmények kevésbé lehetnek valószínűek. Mennyire adhat okot bizakodásra, akár ez a mostani Iof, akár a magyar felnőtt válogatott szezonbeli eddigi szereplése?
Az Iofot kiemelve csak, én még egyszer azt mondom, hogy bizakodásra mindenféleképpen ad okot, hogy vannak tehetségeink, vannak ügyes fiataljaink, akik bontogatják a szárnyaikat, de sok-sok munka kell még, nagyon türelmes munka és odafigyelés, hogy ők beérjenek a felnőtt korosztályba. Ha ezt veszem alapul, hogy sikerül is, tehát őket mondjuk sikerül beépíteni a felnőtt válogatottakba 4-6-8 év múlva, akkor adhat okot a bizakodásra, de hát pestesen szólva sok víz folyik le addig a Dunán, rengeteg verejték fog még lefolyni a fiatalok homlokán. Sok munkát el kell végezni, hogy ez realitás is legyen, és itt kell még egyszer elmondanom a szakembereknek, itt van a nagy felelősségre, hogy ezt a munkát jól végezzék.
Ha kicsit az Iofon túllépünk, egy éve vezeti a Magyar Olimpiai Bizottságot Gyulai Zsolt elnök, ön is most már 10 hónapja főtitkár. Hogyan összegezni ennek az időszaknak a mérlegét? Mennyit változott a szervezet?
Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb célunk az volt, hogy nyitott, barátságos szervezet legyünk, és szakmailag mindenféleképpen befogadó. Minden olyan testület, aki a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a magyar sport támogatását vállalja, szeretni akarja, ezeknek mindenféleképpen itt a helye a Magyar Olimpiai Bizottságban, a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésében, mert velük együtt azt a munkát, amit az Iof kapcsán is emlegettem az imént, közösen talán könnyebben tudjuk elvégezni. A sporttudomány, az oktatás, a különböző társszervezetek segítségével nagyobb az esélyünk, hogy a tehetséges fiatalokból sikeres felnőtt sportolókat neveljenek a különböző klubok. Szerintem ez egy hatalmas előrelépés, nagyon fontos előrelépés, és hát a másik az, hogy igyekszünk ezeken a multisport eseményeken maximálisan odafigyelni mind a szakemberek, mind a sportolók, mind a szövetségek elképzeléseire, vágyaira, mert ebből tudjuk esetleg biztosítani mi is azt a megnyugtató körülményt, amivel a legjobb eredményt tudják elérni.
Ennek a mostani speciális olimpiai ciklusnak nagyjából a közepén járunk, ugye 3 év felénél, másfél év múlva ilyenkor már túl leszünk a párizsi olimpián is. Hétről hétre vannak remények, és ugye vannak különféle sportesemények, amelyek árnyalják ezt. Most ugye a férfi kézilabda válogatott jogot szerzett arra, hogy ott lehessen majd jövő márciusban az olimpiai kvalifikációs tornán. Így a ciklus fél idejében mennyire bizakodó a csapat létszámot tekintve?
Én bizakodó vagyok továbbra is. A férfi kézilabda válogatott ennyit választ a világbajnokság előtt, hogy ide el akar jutni, el szeretne jutni, hogy az olimpiai remények meglegyenek. Persze menet közben hol így, hol úgy változik a kedvünk. Egy-egy fantasztikus fordítás, vagy egy megmagyarázhatatlan nagy vereség után más az értékelésünk, de a fő cél, amit a Magyar Kézilabda Szövetség és a Főző Válogatott kitűzött maga elé, az megvan, és az sikerült, és én úgy gondolom, ez a legfontosabb. Mindegy, az első gól, az első pontok, vagy az első kvalifikáció megszerzése az egy ilyen lélektani küszöb. Ugye megszoktuk, hogy a sportlövők több mint 2 évvel az olimpia előtt már megszerzik Magyarország első kvótáit. Paralimpiára már megvan, nálunk az épeknél még kevésbé lehetünk boldogok, de szerintem amint ez a folyamat elindul, én szerintem onnantól kezdve egy kicsit jobban mindenki fellélegez, és menni fog a folyamat úgy, ahogy bizakodunk benne, illetve úgy, ahogy a különböző műhelyek a rengeteg munkát elvégeztik, és annak a eredménye be kell, hogy jöjjön.
Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát hallották. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság keresi annak a lehetőségét, hogy Oroszország és Fehér Oroszország sportolói semleges státuszban részt vehessenek a 2024-es Párizsi olimpián. A versenyzők többségét az ukrajnai háború miatt a legtöbb eseményről kitiltották. Eközben Ukrajna az ötkarikás játékok bojkottjával fenyegetőzik. Kalapos Mihály kérdezte Dénes Ferenc sportközgazdást.
Mindig is két arcú volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Ebből a szempontból sosem volt elkötelezetten kizáráspárti, azért ha belegondolunk, hiszen ugye a doping esetek után is nagyon agresszív szankciókat fogalmazott meg, de teljesen nem tiltotta ki az orosz sportolókat, keresett valami kis kaput, hogy jelen legyenek. Szerintem most is az történik, hogy valamilyen kis kapukeresés folyik, hiszen azért nem Oroszországot engednék vissza, ha jól olvasom a híreket, hanem az orosz sportolókat bizonyos feltételekkel, a szokáson semleges mezekben, gondolom zászlókkal, himnusszal korlátozva. Nem megvilágosodásról van szó, szerintem egy érthető logikáról, és ha belegondol valaki az Nemzetközi Olimpiai Bizottság kártájába, vagy az egész olimpizmus szellemébe, amire ez valaha létrejött, az sokkal inkább vonatkozik arra, hogy befogadó legyen, hogy mindenki jelen legyen az olimpiákon sem, mint arra, hogy valamilyen politikai ökölként használják bármilyen érdekcsoportok az olimpiát.
De beengedhetőek-e a Párizsi olimpiára az orosz sportolók akkor, amikor Ukrajna viszont az ötkarikás játékok bojkottjával fenyeget?
Persze, hogy beengedhető, legfeljebb az ukránok nem lesznek jelen, illetve hát legyünk tisztában vele, hogyha Ukrajna úgy döntene mégis, hogy nem vesz részt az olimpián, az azért számos ország sportpolitikusát megmozgatná. Tehát meggyőződésem, hogy egy újabb Moszkvával vagy újabb Los Angeles-szel néznénk szembe, azaz a világnak egy része nem jelenne meg az olimpián, tehát ezért veszélyes a dolog. De lehet, hogy egy elővágásról van szó, ez egy sportdiplomáciai játék. Ha megengedi, hadd mondjak egy azért történelmi példát, csak hogy talán világos legyen az Olimpiai Bizottság általam vélt álláspontja. Tehát azért az olimpizmus maga abból született, hogy a háborúban álló felek tűzszünetet kötnek és elmennek versenyezni. Tehát az eredeti szelleme ennek az olimpiai játékoknak az, hogy valamilyen béketeremtő platform legyen.
De nem szemfényvesztés ez a NOB vezetőinek a részéről, hiszen nem kellett volna a háború kitörése után sem felszólítani a nemzetközi sportszövetségeket, hogy az oroszokat zárják ki a különböző világversenyekről.
Változnak a vélemények. Szerintem az volt a rossz döntés, de tudom, hogy ebből kisebbségi véleményben vagyok. Én magam is elítélem mind az agressziót, meg minden mást, csak azt gondolom, hogy a sportot megpróbálni ebből kivonni. És tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon divatja múlt gondolat, hogy a politikai küzdelmeknek nem a sport és nem a sportpályák a terei. Látjuk, hogy most már nemhogy háborús helyzetekben, de napi aktuál politikai kérdésekben is a sportolók vagy sportszervezetek a pályára hozzák a nézeteiket. Én ebben nem értek egyet. És szerintem az olimpiai mozgalomban is egyre többen gondolják át. Most, hogy emögött van-e valamilyen típusú orosz befolyás, vagy megvásároltak embereket egyik oldalról, vagy másik oldalról, ezt én innen megmondani nem tudom. De azt, hogy az olimpiai mozgalom megpróbálja egyesíteni a világsportolóit, ebben látok logikát, és az én világképemben ez belefér.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő műsorunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.